Szép estét kívánok, a mikrofononál a szerkesztő Kozma Ágnes. A bújt hatására javul a koncentráció, a kreatív gondolkodás szélesebb körű lesz, eltűnik a depresszió, megszűnik az álmatlanság, csökken a szorongás, nyugodtabbak lesznek a gondolatok. Arról, hogy milyen más hozadéka van még a bújtnak, dr. Guzeó András ideggyógyász, pszichiáterrel beszélgetek. Úgy döntöttük tanár úrral, hogy bőjtölni fogunk, hát azért aktuális is a kérdéskör. Mi a bőjt ön szerint?
A bőjt az az időszak, amikor a szervezetünktől megvonunk valamit. És ez lehet nagyon sok minden. Ez lehet táplálék, ez lehet folyadék, ez lehet szó, hiszen szóböjtöt is szoktunk elrendelni olyan betegeknek, akiknek éppen hangszalag gyulladása van, és nem szabad beszélni, ők nem szabad a hangszalagot erőltetni. Tehát akkor, amikor valamit megvonunk a szervezettől, ezt nevezzük böjtnek. Ennek a böjtnek elég komoly hagyománya van, az ókorra visszamenőleg is, hiszen a nagy vallási vezetőink mind visszatérőleg hosszú-hosszú böjtöt tartottak, és ez a böjt ez 40 napig tartott. Ők már tudták, hogy az élő szervezet mennyit bír ki étlen és kevés folyadék fogyasztásával. És ezért a 40 nap az egy olyan kritikus időszak volt. Ez volt az akkori divat. Mint ahogy máma, elmegyünk a plázába egyet körülnézni. Akkor a 40 napos böjt szezonja volt tulajdonképpen, mert a nagy vallási vezetőink sorba kezdjük Buddhán, Mohameden, Mózesen, Jézuson, mind elvonultak, mielőtt a küldetésüket megkezdték volna, elvonultak egy 40 napos böjtre, ki az őserdőbe, ki a sivatagba, az indián nagyfőnökök és a varázslók elsősorban az erdőkbe mentek, a korábbi eleink pedig a sivatagba, a kősivatagba mentek, ahol aztán tényleg nem volt semmi, volt idejük gondolkodni. A böjt az nem csak azt jelenti, hogy a szervezet nem kap kellő táplálékot, megpihenhet belül tulajdonképpen, hanem nagyon komoly lehetőséget biztosít arra, hogy a lélek megtisztuljon. A gondolatait az ember tisztába tegye. És ez az, amire mai embernek nincs igazán ideje. Leülni, és kicsit nézni ki a fejéből, hogy a gondolataival tisztába jöjjön.
Lehet részleges, illetve teljes a böjt. Mi különbözteti meg egyiket a másiktól? Tehát, hogy nem vonok meg mindent magamtól magyarul, ugye?
Igen, igen. Tehát a részleges böjt, hogyha táplálkozásra vonatkozik, akkor egyszerű, hogy vagy a teljes táplálékot vonom meg, és csak folyadékot fogyasztok, vagy bizonyos táplálékokat vonok meg, és ebben például a húsnak a megvonása, vagy bizonyos húsoknak, vagy bizonyos másfajta táplálékoknak a megvonása szerepel.
Orvosi szempontból egyébként szeretnék gratulálni, egy csodálatos anyagot kaptam öntől, tehát így könnyű az embernek felkészülnie. Azt írja, hogy orvosi szempontból a böjt 16 órával az utolsó étkezés után kezdődik. Miért pont 16 órával után?
Mert ennyi időszak kell ahhoz, hogy, vagy ennyi idő kell ahhoz, hogy a belek részben megtisztuljanak, hogy a felső traktusból kiürüljön az anyag, és ne legyen dolga a nyombélnek, a gyomornak és a további vékony beleknek, mert a tápanyag passzálódik belőlük, és akkor ezeknek a területeknek is van ideje arra, hogy regenerálódjon.
Még mielőtt tovább mennénk, azért közbeékelném a kérdést, hogy miért kezdett el ezzel a témával foglalkozni?
Ez érdekes. Jött uh-huh. jött, mert a táplálkozás az most életemben egy nagyon fontos szerepet játszik, nem azért, mint hogyha gondom lenne a táplálkozással, hanem évekkel ezelőtt rábukkantam egy rettentő furcsa jelenségre, amit azelőtt soha nem hallottam, és ez a széklettranszplantáció volt. És 5 évvel ezelőtt talán én voltam az első Magyarországon, aki erről írt egy betegeknek szóló labban, és akkor mindenki fintorgott és húzogatta az órát, és kinevettek, és ma az egész világ tele van vele, és tulajdonképpen e körül forog a világ, a széklet körül, úgyhogy meg is fordítottam azt a mondást, hogy fejtől bűzlik a hal, arra, hogy a székletétől bűzlik a hal tulajdonképpen, és nem a fejétől, mert ma minden a széklet körül forog. Korábbi előadásaimban is már tettem említést erre, hogy az immunrendszerünket nagy mértékben befolyásolja, hogy mi zajlik a beleinkben. Ugye a belegben 2 kilónál több baktérium él, ez több mint 1000 család, amelyiknek meg kell férnie ott bent, és egymással békében kell élniük. Ha nem élnek békében, akkor békeharc van. A békeharcnak az a következménye, hogy a bél kinyílik. Lyukassá válik az az egyrétegű sejtfal, ami övezi a vékony belet, és átengedi a benne lévő baktériumokat és a félig emésztett táplálékot. Ha ezek átmennek a bélfalon, nem olyan nagy baj, ugyan egyetlen baktérium, ha bekerül a keringésbe és elszaporodik, az meg tud ölni bennünket, de ez nem történik meg, hanem a bélfal túloldalán ott van a hadsereg, az immunrendszerünk, ahol körülbelül 2 kilónyi immunsejt vigyáz arra, hogy a 2 kilónyi baktérium ne okozzon nekünk gondot. De ha kimegy egy baktérium, akkor az immunsejteknek dolga van. Ha ők dolgoznak, akkor termelnek hírvívő anyagokat. Ezek a hírvívő anyagok bekerülnek a keringésembe, és jelzik a szervezetnek, hogy bizony itt az immunrendszernek dolga van. És mivel minden egyes sejtünk felszínén vannak olyan antennák, amelyek minden egyes sejt termékét érzékelni képesek, az immunsejtjeink termékeit érzékelik az összes szervezeti sejtünk, beleértve az idegsejteket is. Tehát, ha gyulladás van a szervezetben, akkor az agyam érzékeli ezt a gyulladást, és kiadja az ellenkező parancsot. Próbáljuk leállítani a gyulladást. És a gyulladás pedig megy tovább. És ma már tudjuk, hogy a legtöbb krónikus betegségnek gyulladás van a hátterében, és ez a gyulladás a beleg területéről jön. Tehát itt is jó az, hogyha böjtölünk néha egy picikét, mert lehetőséget biztosítunk a beleinknek arra, hogy regenerálódjanak, illetve a beleinkben lévő kórokozók regenerálódjanak. Ugyan, ha megbetegszik valaki, akkor pihenésre van szüksége. És régen már a római hadvezérek is tudták, hogy ha betegek, akkor nem orvost hívtak, hanem böjtölni kezdtek. És a böjttel gyönyörű szépen rendbe hozták a szervezetüket, és meggyógyultak. Ez nem ismeretlen jelenség, hiszen az állatvilágban is ismert, hogyha egy állat megsérül, beteggé válik, akkor félrevonul, egy hétig nem eszik, nem iszik, és ez alatt lehetőséget biztosít arra, hogy a szervezet belső része ne az emésztésre fordítsa az energiáját, hanem az öntisztulásra és az öngyógyításra, és ezáltal az állat rendbe fog jönni, fog gyógyulni.
Valahol egy kicsit azért érzem ellentmondásosnak, mert nekem az jutott hirtelen eszembe, hogy jó, nem eszem x napig, vagy megmondok ezt azt magamtól, de akkor legyengülök. A immunrendszerem is le fog gyengülni, nem?
Nem, megtisztul a szervezet. Uh-huh. És a megtisztulás során nem gyengülünk meg, hanem megerősödünk. Illetve ha átmeneti gyengülés van is, azt rögtön, amikor táplálkozunk, rögtön a szervezet pótolja és helyrehozza.
Na, heti két bőjtnap, miért kettő?
Ezt a keresztények hozták, illetve keresztények is átvették a zsidóktól, akiknél a heti két bőjtnap kötelező volt, és ők hétfőn csütörtökön bőjtöltek. A keresztények, hogy ne ugyanaz legyen, mint a zsidóknál volt, ezért a szerda és a pénteki napot tették bőjt napjává. Abban az időben valószínűleg nem léteztek még a szupermarketek, ahová bemenve az ember bevásárolt két hétre, és a fridzsbe betette a táplálékot, hanem ami volt, azt meg kellett enni. És ha éppen elfogyott, a pótlás nem mindig sikerült olyan gyorsan, mint azt szerettük volna, és ezért a táplálékkal nagyon-nagyon csínyán kellett bánni. És mindent elfogyasztottak, és mindenre volt olyan belső módszerük, amivel tartósítani tudták, amennyire lehetett. Például, ha egy állatot vágtak, akkor az alkatéria részeit részben megsütötték, és a sütött húst azt zsír alá tették, hogy levegőt ne kapjon, és ne tudjon megromolni. A zsír ugye egy hűvösebb helyen nem kellett hozzá nagyon hűvös jégszekrény, de egy pince, vagy éppen egy verem, amibe a télen begyűjtött jeget időnként betették, hogy nyáron is hűtse, az a hideg, vagy az a hűvösség, vagy a kútba leeresztve, a víz fölött tartva, elegendőnek bizonyult arra, hogy a zsír ne olvadjon meg, a húshoz ne jusson oxigén, és ezáltal a hús teljes jólétében megmaradt, akár fél évig, vagy egy évig is. A másik, ami nem került zsír alá, azokat meg füsttel tartósították. Tehát ment a füstölőbe a hús, a szalonna, az ódalas, és fogyasztottuk később jó ízűen.
Ez a 40 nap úgy mindenkit végig kísér, ugye?
Igen.
Úgy veszem észre.
Ezt az összes nagy vallási vezetőnket végig kísérte, és hát Jézus, amikor fölment a hegyre, és már több napja éhezett, és ugyancsak gyötörte az éhség, akkor megjelent az ördög előtte, a sátán, és azt mondta, hogy hát, ha Isten vagy, akkor miért nem változtatod ezt a sziklát kenyérré? Erre Jézus azt válaszolta, hogy hát nem csak kenyérrel él az ember. Aztán tovább kísértette a sátán azzal, hogy fölvezette a hegy csúcsára, és azt mondja, nézz körül, milyen gyönyörű itt minden. Ha leborulsz előttem és imádsz, akkor néked adom az összes kincset, amit látsz. Jézus erre föl azt válaszolta, hogy ne kísértsd uradat, Istenedet. Erre föl a sátán látta, hogy hiába próbálkozik, és elvonult. Jézus pedig folytatta a böjtöt, ahogy az a Szentírásban írva vagyon. Aztán utána, amikor befejezte, akkor lejött, és kezdte a tanítását. Ez alatt az idő alatt megtisztul az ember agya. És Mózesről írják, hogy ő is 40 napig böjtölt, és a 40 napi böjt után kapta meg a 10 parancsolatot. És hozta le, és aztán ez a 10 parancsolat él azóta is, napjainkban is. De ugyanígy vannak azok a sámánok, akik az egyszerű törzseknél gyógyító tevékenységet végeznek napjainkban is, hogy ők is elvonulnak, és böjtölnek, hogy az agyuk tiszta legyen, hogy az energia az agyukba menjen, és ne a gyomrukba, az emésztéshez használódjon fel. És ez alatt az idő alatt olyan észleléseket követhetnek, vagy kapnak, amelyek jövőbe mutatóak lehetnek. Olyan dolgok világosodnak meg előttük, amelyek a földi halandónak nem állnak rendelkezésére. Egy Villoldo nevezetű úr, aki a sámánokkal nagyon sokat foglalkozik, könyvében leír egy esetet, ő maga orvos, és egy leukémiában elhalt fiatal leánynak a boncolásánál az agyat is kivették, és a kezében tartotta az agyat, és egyszerűen elmélkedett, hogy hát ez hihetetlen, hiszen két nappal ezelőtt még beszéltem vele. És most itt van a főszerve, amelyik a beszédért, a gondolkodásért, a létünkért felelős, itt van a kezemben, és ez szinte hihetetlen. Ezt követően egy megbeszélt időpontban elmegy egy dél-amerikai indián sámánhoz, aki a megadott időben várja, bent ül a sátrában, háttal a bejáratnak, ő belép, és a sámán megszólal, hogy ketten jöttetek, én csak egynek adtam belépési lehetőséget. Körülnéz, egyedül van az ember. És megszólal a sámán, ne csodálkozz, egy hölgyet hoztál magaddal, menj ki és engedd el. Visszafordult, kiment, lerendezte magában a hölggyel való találkozását, visszament, és utána tudott a sámánnal beszélni. Honnan tudta a sámán, hogy ő neki ilyen kapcsolata volt néhány nappal ezelőtt, és még mindig a gondolataiban ott volt a hölgy, és nem tudott szabadulni.
Ez megérzés lehet?
Megérezni is lehet, illetve gondolati áttevődés is lehetséges. Tehát a sámán ilyenkor hosszú gondolkodás után olyan tiszta gondolati állapotban van, amikor olyan észlelésekre is képes, amire mi a mindennapi rohanó életbe képtelenek vagyunk, és már le is szoktunk róla. És ilyenekről jegyzik azt, hogy gondolatolvasók tudnak lenni. Mások gondolatában olvasnak, hiszen erre ma már egyre több olyan ismeret van a birtokunkban, amelyik bizonyítja azt, hogy a gondolatok bizony terjednek. Elektromágneses úton, fénysebességgel, akadálytalanul. Az, hogy 1700 kilométer távolságból, föld alatti ólomkamrákban ülve hipnotizálni lehet egyént, és a hipnotikus álomból föl lehet ébreszteni, ez csupán gondolati energiával végzik. Tehát mutatja azt, hogy a gondolat terjed, és a gondolattal bizonyos dolgokat el lehet érni. Na most úgy nagy valószínűséggel a sámánok, akiknek bizony van bőven idejük arra, hogy gondolkozzanak, ez alatt az idő alatt olyan kapcsolatokat tudnak teremteni, amelyekre mi képtelenek vagyunk, és amelyet mi nem nagyon tudunk megmagyarázni. De hogy ilyen kapcsolat van, ezt már annak idején Einstein is kimutatta, amikor a relativitás elméletét akarta igazolni, de nem ez jött be, hanem más dolog, hogy két embert összeismertetett, negyed órát kaptak, hogy megismerjék egymást, és ezt követően egy EEG készülékre kötötték mind a két embert, és egy Faraday kabinban, az azt jelenti, egy dróthálóval körülvett ágy, műszerek és a többi. A két ember egy nagy terembe 16 méter távolságtól volt egymástól, és mind a kettő Faraday kabinban. Tudjuk, hogy a Faraday kabin az a külső áramtól, az elektromosságtól és mindenfajta zajtól, elektromos zajtól megvédi a bent lévőket. és az egyik embernek a szemébe belevilágítottak egy lámpával, ennek a hatására pupillája összehúzódott, és az agyában hátul a nyakszirtlebenyben, ahol feldolgozódnak a látási ingerek, megjelent a normál EEG görbének egy változása, amit mi ma mérni is tudunk, és kiváltott potenciálnak hívjuk, tehát a fénybevillantás kiváltott egy választ az agykéregben, és tőle 16 méter távolságra a másik Faraday kabinban fekvő ember, akinek nem világítottak be a szemébe, de a nyakszirt lebenyébe ugyanazt az elektromos elváltozást lehetett egy időben elvezetni, mint annak, akinek belevilágítottak a szemébe. És a kérdés az, hogy hogyan jutott át ez az információ 16 méterre a másik ember agyába, és került az EEG görbére bele. Úgy, hogy az agyunk elektromágneses hullámokat képez. Tehát elektromos áramot mérjük, az EEG-vel az elektromos áramot mérjük. De ahol elektromosság van, ott mágnesesség is van. A mágnesességet is tudjuk mérni, erre egy speciális készülékünk van, amit MEG-nek, magnetoencefalogramnak hívunk. Egy nagyon bonyolult készülék, de fantasztikus méréseket végezhetünk vele. Tehát elektromágneses hullámokat bocsát ki az agy, és ezek akadálytalanul terjednek. Ezek kimásznak a Faraday kabinból, és elmennek nem 16 méterre, hanem percenként fénysebességgel, másodpercenként fénysebességgel 300 000 kilométerre. Erre szoktam azt mondani, hogy egyetlen gondolatunk egy másodperc alatt 7-szer megkerüli a Földet. Tehát nem véletlen, hogy ugyanabban a pillanatban megjelent a szomszéd EEG készüléken mért válasz is.
Érdekes nagyon. Menjünk át erre a 24 órás bőjtre, amikor csak vizet iszunk bőségesen, lehetőleg ugye havonta egy alkalommal tartsuk, és itt az anyagban azt látom, hogy jelentősen megemelkedik valamilyen szint. Na, hát ezt nem tudom, hogy BDNF, NRF2, ez micsoda? Igen.
A BDNF az a Brain Derived Growth Factor-nak nevezett anyag, amelyik egy növekedési faktor, amelyik az új idegsejtek növekedését biztosítja, és ez kifejezetten jó. Tehát, hogyha nekünk sok ilyen BDNF-ünk van, akkor az azt jelenti, hogy az idegsejtjeink újra termelődnek, regenerálódnak. A másik, az NRF2, az pedig egy rendszer, amelyik a sejtjeinknek a védelmét biztosítja, genetikailag bekapcsolva, kódolva az úgynevezett antioxidáns rendszert. Ugyanis az anyagcsere folyamatok során rengeteg szabadgyök keletkezik, és ezek pusztítják a rendszert, és ezeknek a szabadgyököknek a stoppolására, gátlására, semlegesítésére van szükségünk ezekre, erre az NRF2 rendszerre, hogy egészségesek maradjanak a sejtjeink, működőképesek maradjanak továbbra is.
A bőtölésnek bizonyos szabályai vannak. Kik bőtölhetnek, kik nem. Felelőtlenül ne végezzük ugye ezt, és hogy a koplalás is súlyos következményekkel járhat, meg egyáltalán, aki beteg, azt nem tudom, egyáltalán tegye vagy ne.
Igen, oda kell figyelni, hogy ki bőjtöl. Mert hogyha egy diabéteses elkezd bőjtölni, és nem fogyaszt cukrot, vagy megfelelő mennyiségű szénhidrátot, akkor kómázni fog. Vércukra alacsonyra megy, kómázni fog, és ebből külön problémája lehet. Vannak más olyan betegségek is, amelyben bizonyos táplálékok bevitelének a hiánya gondot okozhat, és ezeket az orvosnak kell megmondani. És ha elkezd bőtölni valaki, akkor szigorúan felügyelni. Úgyhogy ezért nem javasolt mindenkinek a tartós nagy bőjt. Uh-huh. Ki lehet próbálni, rendszerint rövidebb időszakokkal kezdjük, és aztán, hogy ezek mennek, nem okoznak gondot, akkor szépen lassan lehet növelni az időt. A bőjtnek egy másik dolga az, hogy megszenvedünk érte, mert az éhségérzet az egy nagyon kellemetlen valami.
Kis húk mit tanult?
Igen, és azt tanulta, hogy bizony tűrni kell az éhséget. Tűrni kell az éhséget, és ezt mondogatta magába, amikor nagyon éhes volt, hogy igen, tűrni kell az éhséget, tűrni kell az éhséget. Úgyhogy másképp nem megy. Az éhséggel kapcsolatban egyébként is egy csomó olyan berögzött negatív gondolatunk van, ami ilyenkor rögtön előjön, és aztán gyötri az embert, és nagyon hamar véget vet az éhségsztrájknak tulajdonképpen, a bőjtölésünknek.
Most tartunk egy kis szünetet, aztán jövünk vissza.